A Trend FM vendége a stúdióban Kuti Ákos, az MBH befektetési bank stratégiai és elemzési igazgatója, és az ezt megelőző fél órában ugye nagyon sok mindenről beszélgettünk, arról, hogy merre érdemes elindulni egy kicsit a befektetési piacon. Viszont ugye ami még nem került szóba, vagy aki még nem került szóba, az ugye, akiről most már látszik, hogy hát mintha úgy fenekestől kezdené felfordítani vagy kiforgatni sarkaiból a világot, az új amerikai elnök. Szóval a Trump jelenség milyen hatása van ennek a piacokra?
Hát azt látjuk, hogy már a megválasztásakor volt egy nagyon erős rally az amerikai piacokon, mert hogy arra számítottak, arra készültek a befektetők, hogy majd, vagy valóban megvalósulnak azok az ígéretek, amiket ő a választást megelőzően szóvá tett, hogy az egyik a társasági adó kulcsnak a csökkentése, ugye ez jelenleg 21%, de volt egy olyan intézkedés, hogy ez visszaemelkedne magasabb szintre, de hogy ő levinné 15%-ra, ugye, ami bizonyos szektorokat nagyon kedvezően érintene Amerikában, tehát mondjuk a ciklikus iparágokban, például autógyártoknál, mondjuk az 5-6%-kal tudnán növelni az egy részvényre jutó eredményt, mondjuk a média pénzügyben ez mondjuk 4-5%, de mondjuk közműveknél például minimális lenne ennek a hatása. Tehát erre megvették az amerikai piacokat, miközben sok más intézkedése, például a költségvetési hiánynak a kordában tartása, vagy akár az intézkedéscsomagot, hogyha egybe tekintjük, azért arra számítottak a befektetők, hogy ebből lesz egy dollár erősödés, ami viszont negatívan érinti az amerikai vállalatokat az exportok révén. Tehát például a technológiai szektor, az a bevételének a 60%-át azt nem Amerikában realizálja, hogyha az S&P 500 tagjaira gondolunk, mint részvényindex, de ugyanígy az egész indexre már csak ez 30%. Tehát az egyik oldalon mondjuk az adó csökkentés segíti a vállalati eredmények növelését, de ugyanúgy mondjuk a dollárnak az erősödése meg el is vesz belőle, tehát egy elég kettős hatása, minimum kettős hatása volt ennek az intézkedésnek, és azóta, mióta hivatalba lépett, lényegében óránként változik a széljárás, különböző intézkedések, csomagok, amiket bejelent, vagy visszavon, vagy megkérdőjeleződik korábbi intézkedéseknek a hatása. Tehát egyelőre még nagyon nehéz tisztán látni, hogy pontosan merre is fog menni ez az új Trump-kabinet.
Be fog állni egy kicsit ez az irány, tehát várható majd, hogy nagyjából rátalál arra, hogy merre is kellene, vagy merre is tud haladni?
Hát mi ebben reménykedünk, de ugye a befektetések világában a reménykedés az nagyon kevés. Tehát, hogy ahogy említettem a beszélgetésünk korábbi szakaszában, ugye, hogy mindig be vagyunk fektetve, tehát ha úgy látjuk, hogy néhány héten keresztül nem alakul ki, vagy nem körvonalazódik, hogy pontosan melyik irányba is halad ez az új kabinet, akkor nyilván a befektetéseket úgy érdemes allokálni, hogy mondjuk az amerikai részvénypiacon a súlyokat csökkenteni, hiszen ez a jelentős kilengések azért meg tudják viselni a portfólióknak az értékét, és akkor ehelyett érdemes mondjuk más régiókba menni. Amúgy is nagyon szeretjük itt a közép-kelet-európai régiót, úgy látjuk, hogy nem szereti most a befektetői tábor, tehát globálisan nem szeretik mondjuk a lengyel vagy a román részvénypiacot, de mi úgy látjuk, hogy itt azért van egy jelentős felértékelődési potenciál, akár hamarosan lehet valamilyen béke, vagy valamilyen tűzszünet az orosz-ukrán háborúban, ugyanez nem biztos, hogy megoldja valóban hosszú távon a problémát, de lehet egy jelentős felértékelődési potenciál, tehát ez egy jó momentum lenne átsúlyozni ebbe a régióba befektetéseket.
Ha már a háború szóba került, a hadiparba érdemes befektetni? Nyilván, hogyha lehetőség van rá.
Ez időfüggő, meg nyilván helyzetfüggő. A hadipart legtöbbször akkor szokták szeretni a befektetők, amikor kirobban egy háború, de azért látjuk
Tehát egy jó háború kell hozzá.
Ez furcsa helyzet, hogy egy eszközosztály akkor értékelődik föl, amikor egyébként meg a tőkepiaci hangulat meg általában el szokott romlani, tehát hogy vannak ilyen rövid távú mozgások, de hogy semmiképpen sem ajánlanánk mondjuk egy ilyen fedezeti ügyletként, hogy a háború ellen mondjuk ezzel kell védekezni. Érdemes ezt is bizonyos portfóliókban tartani, hogyha megengedi a mandátum, mert hogy vannak olyan globális szereplők, akik például nem vehetnek mondjuk hadipart, mert olyan a befektetési mandátumuk, de hogy azt láttuk, hogy ez lehet egy olyan momentum, ami felértékelődik, de azért, hogyha megnézzük mondjuk a nagy hadipari gyártóknak a pénzügyi beszámolóit, azért az látszik, hogy nem csak a háborúnál keresnek sokat, hanem egyébként folyamatos utánpótlás az egyéb...
Nem tudnak eleget gyártani gyakorlatilag.
Tehát vannak olyan gyártók, ahol ez mondjuk, az mondjuk nem teljesül, de hogy ezek szoktak az első gondolatok lenni akkor, amikor mondjuk egy háború kirobban, illetve átszoktak súlyozni a befektetők mondjuk a kötvénypiacra, a részvényekről, hogyha az látszik, hogy jön mondjuk egy hirtelen. Tehát ez történt, amikor kirobbant az orosz-ukrán háború, nagyon hirtelen, nagyon jelentős tőke hagyta el a részvénypiacot, és ment át mondjuk a kötvénypiacra.
Donald Trumpról beszélgettünk az előző percekben, és az ő elnökségéről, és hát nyilván ennek a következő 4 évéről, illetve majd a lehetséges következményeiről, kimenetéről. Ugye az ő környékén viszonylag sokan vannak olyanok, akik ugye technológiai cégekből szerezték meg a vagyonukat. Hogy áll Donald Trump a mesterséges intelligencia kérdéséhez?
Ugye úgy láttuk, pont a tegnap vagy tegnap előtti napon enyhített egy szabályozáson, hogy a mesterséges intelligencia felhasználását azért azt korlátozzák. De úgy a mesterséges intelligencia kapcsán pont az egyik barátom, aki egy nagyon jelentős informatikai céget vezető, mondta azt, hogy ott tartunk egyelőre az evolúció szempontból, hogy egyelőre csak a tanácsadó cégek jártak jól a mesterséges intelligenciával. Amikor ezt ő mondtam még tavaly évvégén, akkor nem értettem, hogy pontosan mire gondol. Aztán pont karácsony előtt Debreceni Csaba kollégám készült egy átfogó képpel, aki kontextusba helyezte, vagy hát egy keretbe helyezte a mesterséges intelligenciát. És azt írta Csabi, egyébként ez az elemzés publikus, tehát fenn van a honlapunkon elérhető, hogy érdemes visszagondolni a mobiltelefonnak az evolúciós folyamatára. Hogy amikor legelőször ki kellett fejleszteni a mobiltelefonokat, utána kellett maga a távközlési hálózat, utána az infrastruktúra, és csak a szoftver, és a legvégén lett ebből szolgáltatás. És a különböző ciklusnak különböző pontjainál különböző cégek voltak azok, akik tudtak nagyobb profit pályára kerülni. Tehát az elején a készülékgyártók voltak azok, akik tudtak menetelni. Utána azok, akik a hálózatot szállították, és a történet legvégén, akik tudtak szolgáltatást adni a platformon, tehát például az Apple, aki nem csak az elején a készülékekből tudott profitálni, a végén pedig egy ökoszisztémát épített a mobiltelefonokból. És a mesterséges intelligenciánál ugyanezt látjuk körvonalazódni, az elején a chipgyártók kaszáltak nagyot. Tehát az Nvidia menetelt, hogy megtisztereződő árbevétellel, jelentős profit növekedéssel, a taiwani TSMC volt egy nagy sztár az utóbbi 1-1,5 évben, és közben azt látjuk, hogy már nem annyira vonzóak, nem annyira bíznak bennük a szereplők, és hogy ez annak a számára írható, hogy lépünk tovább ebben a ciklusban, és hogy haladunk afelé, hogy az infrastruktúra, meg a szoftver, meg a szolgáltatás lesz a nyerő. Ugye épp ebben az időszakban mondjuk egy Microsoft, egy Amazon, meg egy Alphabet, Google-nak az anyavállalata lehet az, aki mondjuk egy magasabb profitpályát tud ebből csiholni, vagy aki jobban ki tud jönni egy ilyen szerkezeti változásból.
Azt látjuk az elmúlt hónapokban, években, hogy egyre több ilyen területi konfliktus van a világban, ha csak arra gondolunk, hogy ugye az izraeli-palesztin konfliktus, a libanoni háború, az orosz-ukrán konfliktus, aztán most ezek, amik ugye a Trump elnökséggel együtt következtek el, nyilván ez most még csak a szóbeli része, ugye a Grönland, illetve a Panama csatorna lehetséges kérdései. Ezek hogyan befolyásolják a világpiac működését?
Növelik a geopolitikai kockázatokat, ami ugye furcsán hangzik, de most mit kezdjünk ezzel? Ez azt jelenti, hogy nagyobbak a kilengések az egyes eszközökben, tehát mondjuk akár részvénypiacon, akár kötvénypiacon, kevésbé simábbak az árfolyamok, hanem egy-egy ilyen híre tudnak jelentős kilengések lenni, illetve azok a régiók, amik érintetté válnak egy ilyen konfliktusban, azoktól óckodnak, vagy jobban tartanak a befektetők. De hogy ez nem újdonság, hogyha összerakjuk a mozaiknak a darabjait, akkor igazából 2014-ben, amikor először a krími háború, Oroszország megindult Ukrajna ellen, ugye az is volt egy mérföldkő ebben a szempontból, hogy valami változóban van a világban. És ezt nem mi mondjuk, hanem azok a szakértők, akik ezt figyelik, hogy a második világháború után kialakult egy konszenzus a világban, hogy ezek a területi igények, ezek háttérbe szorulnak, és az együttműködés a különböző államoknak a koprodukciója, vagy hát kooperáció egész pontosan, az ami...
De a koprodukció se rossz.
Koprodukció se, de alapvetően a kooperációra gondolt, az együttműködésre alapszik a világrend, és ez van megváltozóban a nagyhatalmi érdekeknek az újra előtérbe kerülése. Tehát amit mondjuk ugye először Putyintól hallottunk, hogy Oroszország-Ukrajna között egy mesterséges határ van, az furcsa módon visszaköszönt Trump indoklásában Kanada és az Egyesült Államok között egy mesterséges határ van. Tehát, hogy ez nem biztos, hogy evidens volt, de hogy hasonló az indoklás, hasonló érvrendszerrel jött akár Grönland kapcsán, akár a Panama csatorna kapcsán, és hogy ez nem jelenti azt, hogy most teljesen föl fog borulni a világrend, de azt jelenti, hogy itt a nagy hatalmak csatája az intenzívebb lesz, mint amit korábban láttunk, és hogy a kisebb országok meg nem alakítói, hanem elszenvedői lehetnek ennek a környezetnek.
Tehát várhatóan azért mostanában olyan nem lesz, hogy az Egyesült Államok mondjuk lerohanja Kanadát.
Nem várható, de nyilván nagyon sok mindent mond Trump, és mondjuk reménykedünk abban, hogy ennek csak egy részét vagy töredékét fogja megvalósítani, már csak azért is, mert amit a vállalatok kapcsán ígért a választását megelőzően, hogy egyrészt ugye csökkentjük a társasági adót, de közben azért szeretnénk egyensúlyban tartani a költségvetést, és ne legyen infláció, abból azért kijön az összességében egy magasabb infláció, erősebb dollár, tehát ezek már kiütik egymást, kiütötték, és nem is feltétlenül valósult meg minden. Tehát, hogy nem egy kontextus, nem egy rendszer, ami látszik egyelőre a döntéseiből.
Megpróbálhatja majd esetleg a monetáris politikát is befolyásolni valamilyen módon?
Szóbeli iránymutatást már tett, hogy a választását megelőzően már jelezte, hogy azért alapvetően az alacsonyabb kamatokban, az alacsonyabb kamatokat szeretné látni, és hogy nyilván többször szóval tette, hogy elégedetlen a jegybankelnökkel, de hogy eddig a jegybankelnök ellenállt ennek a mondjuk így egy támadásnak, és nyilván a fő mandátum a Fed részéről egyrészt az infláció, másrészt meg a munkaerőpiacnak a karbantartása, és eddig úgy tűnik, hogy nem, és várhatóan nem is fog teljesen szembe menni az eddigi mandátummal a Fed még a Trump elnökség alatt sem.
Köszönöm szépen. Az elmúlt percekben Kuti Ákost, az MBH befektetési bank stratégiai és elemzési igazgatóját hallották. Hát további sikeres napokat és heteket kívánok neked. Köszönjük szépen, hogy itt voltál.
Köszönöm szépen.